Jézus Krisztus mondja, légy hű mind halálig, és neked adom az életnek koronáját. Ami Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Drága mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, telve van a mi szívünk, Urunk, örömmel azért, hogy énekszóra nyithattuk meg az ajkunkat, s még mélyebben nyílhattunk meg a szívünkben, mert Urunk, hitből tud az ember a legmélyebben énekelni, s köszönjük neked, Urunk, hogy erre az estére is megsegítettél bennünket, hogy eljöhettünk ide a te házadba, hogy leboruljunk te előtted, hogy dicsőítsünk, magasztaljunk téged, s mivel jól tudod, hogy a föld porából formáltál bennünket, vedd szívesen, Urunk, amikor kérünk is téged. Köszönjük, Urunk, hogy egybegyűjtöttél bennünket, és hogy te ott vagy, ahol azok a szívek vannak, akik téged sóvárognak. Magasztalunk azért, Urunk, hogy te valóban azt nézed, ami a szívünkben van, a lelkünkben és a gondolatainkban, és ennél drágább dolog nincsen, mert te a bűnbánó imádságot, a megtört szívet, az alázatos lelkű gondolatokat nagyra értékeled, mert aki megalázza magát, azt te felmagasztalod, aki a mélységből kiált hozzád, azt te megmented. Így várakozunk, Urunk, ezen az órán is, a te megmentő szeretetedre, igédre, jövel Szentlélek, Úristen, és kérünk, hogy nevelj és vezess bennünket, a gondolatainkat irányítsd rá arra a gondolatmenetre, amely az Úr Jézusé. S engedd meg, Urunk, hogy semmi olyan ne legyen bennünk, e bőti idő hadd legyen a megtisztulás ideje számunkra, ami eltér, Urunk, te tőled, a te szeretetettől, a te irgalmattól, a te kegyelmettől. Úrunk, sok jót tettél velünk egész életünk során, megtartottál a próbák között, igét adtál, erőt öntöttél a mi lelkünkbe. Engedd meg, Urunk, hogy vágy legyen a szívünkbe téged, teljes szívből követni, és most is teljes szívből várni azt az igét, azt az üzenetet, amit személyesen a mi számunkra készítettél el. Kérünk, Atyánk, az Úr Jézus nevébe, hogy légy közöttünk, légy velünk egyen-egyenként is, hiszen jól tudod, gyenge testünknek, lelkünknek, milyen terhei vannak, mit hoztunk most is eléd. Kérünk, Urunk, hogy állj meg minnyájunk mellett, hogy szelíd szemed, megnyugodjék rajtunk, és ebből mi erőt tudjunk meríteni. Köszönjük, Atyánk, hogy Jézus nevében meghallgattad imádságainkat. Ámen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint a mai napra rendelt ige szakaszból szól hozzánk Istennek igéje, Máté evangéliumának 23. részéből, ezt bővítve olvasom a 27. verstől a 39. versig terjedőleg, s olvasom még a 24. résznek ige verseit, az első 14 verset. Jézus Krisztus mondja, jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival, és mindenféle tisztátalansággal. Így kívülről ti is igaznak látszotok az emberek szemében, de belül telve vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert síremlékeket emeltek a prófétáknak, és felékesítitek az igazak sírköveit, és ezt mondjátok. Ha atyáink idejében éltünk volna, nem vettünk volna részt velük a próféták vérének kiontásában. Így magatok ellen tanúskodtok azzal, hogy fiai vagytok a próféták gyilkosainak. Éljetek csak ti is atyáitok mértéke szerint. Kígyók, viperák fajzata. Hogyan menekülhetnétek meg a gyehennával sújtó ítélettől? Ezért íme, küldök hozzátok prófétákat, bölcseket és írástudókat, egyesetek közülük megöltök és keresztre feszítetek majd, Másokat megkorbácsoltok zsinagógáitokba, s városról városra üldöztök, hogy rátok szálljon minden igaz vér, amelyet kiontottak a földön, az igaz Ábel vérétől, Zakariásnak a Barakiás fiának véréig, akit a templom és az áldozati oltár között gyilkoltatok meg. Bizony mondom néktek, mindez megtörténik ezzel a nemzedékkel. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok. Íme elhagyottá lesz a ti házatok, mert mondom nektek, nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok, áldott, aki az Úr nevében jön. Amikor Jézus kijött a templomból és tovább akart menni, oda léptek hozzá tanítványai, hogy megmutassák neki a templom épületeit. Ő azonban így szólt hozzájuk, hát nem látjátok mindezt. Bizony mondom néktek, nem marad itt kőkövön, amit le ne rombolnának. Amikor Jézus az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek, s a világ végének. Jézus így válaszolt nekik, vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég, mert nemzet nemzet ellen. És ország ország ellen támad. Éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé, de mindez a vajúdás kínjainak kezdete. Akkor átadnak titeket, kínvallatásra megölnek benneteket, és gyűlöltiteket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Kedves szeretett testvérek! Amikor az ember fülét valami szép zene üti meg, valami csodálatos harmóniát hallunk, az a legtöbbünknek azért tetszik, mert egyszerűen szép, mert harmóniában van, mert összeállnak a hangzatok, mert meg van komponálva, mert egy csodálatos történet lép elénk. Most tavasszal különösképpen, hogyha a Debussynek a csodálatos zene számaira, műveire gondolunk, annyira csodálatos hallgatni ezt a csodálatos zene műveket, minthogyha lágy szellő simogatna az ember lelkét. És aztán a legnagyobb zene szerzőkig elmehetünk, a klasszikusok terén, de bármilyen zenét is hallgassunk, az kedves az ember fülének, amely szinkronban van, ami harmóniában van, ami a helyén van. Az Úr Jézus olyan dolgot tár elénk, ami talán világi emberek meghőköléssel vesznek tudomásul, hiszen a 23. rész perikópa felirata az, hogy Jézus beszéde az írástudók és farizeusok ellen. Hát hogy lehet, Jézus beszélt emberek ellen? Emberek ellen támadt, embereket ítélt, az, aki azt mondta, hogy ne ítél, hogy ne ítéltes. És azt kell, hogy mondjuk, kedves testvérek, hogy bármikor találkozunk bármilyen élethelyzettel, problémával, ott nekünk mindig az Isten dolgaival van találkozásunk. Az írástudóknak és a farizeusoknak is. Az élő Istennel volt elkészítve a találkozásuk, amikor hallhatták és láthatták az Úr Jézusnak a cselekedeteit, gyógyításait, mondhatjuk így is, hogy ige hirdetéseit. Amikor a hegyi beszédet az ember elolvassa, és az elmúlt vasárnap ennek egy nagyon szűk magyarázatát hallhattuk, Az egy nagyon csodálatos dolog, amikor a hegyi beszédben elénk tárul az Isten országának csodálatos világa. És az Úr Jézus meghirdeti, keressétek először az Isten országát, az ő igazságát. Itt is az a bizonyos aletheia szó szerepel a görög nyelvben, ami a valóságot jelenti. Ne a földi hatalmat keressétek, ne a földi gazdagság után cívódjatok és fáradozzatok. Van ennél egy sokkal nagyobb valóság. Olyan gyönyörűen kifejti az Úr Jézus a hegyi beszédben, hogy miért aggótok azért, hogy mit tegyetek, mit igyatok, mivel ruházkodjatok. Hát megnövelheti az ember aggodalmaskodásával az életét, csak egy arasznyival is. Nem, sőt az orvosok azt mondják, hogy megrevidítjük. Nem is arasznyival, hanem években lehet mérni, amivel az ember aggodalmaskodása, stresszes életmódja nyomán megrövidíti a saját életkilátásait. Ne aggodalmaskodjatok! Ez a földi valóság, ennek van egy törvényszerűsége, de az Isten országának is van. És az Isten országában nem mehet be senki más, és már a 24. Zsoltár is ezt mondja, és kérdezi, kicsoda mehet fel az Isten házába, az Isten templomába, a tiszta szívű ember. Mennyi mindenen kell nekünk átmenni egy földi életen át? Gondolnánk, hogy Isten mindazt azért engedi ránk, hogy a szívünket tisztítsa meg? Pedig azért engedi. A próbatételeket, a konfliktusokat, a nehéz élethelyzeteket, mindegyikkel arra akar bennünket sarkallani, hogy tudjunk megszabadulni attól, ami ballasztanyag, ami nem visz sehova, ami harag, ami neheztelés, ami hiába való dolog, és minden egyes élethelyzettel arra akar bennünket nevelni a Szentlélek Úristen, hogy a tiszta szív ajándékát adhassa nekünk. De nagy dolog, kedves testvérek, ha erre rá-rá ébred a szívünk, ha az Isten óriási nagy szőtteséből, amelyben csodálatos életminták vannak, ha néha fel-fel rejlik egy-egy motívum előttünk, de nagy dolog ebből erőt meríteni, hogy Uram, semmi nincs hiába, egy könnycseppünk sincs, ami hiába volt, ha azt az Úr Jézussal együtt küzdöttük és harcoltuk végig, és ebben a felolvasott hosszabb ige szakaszban is, ez a lényeg, hogy végig. Az Úr Jézus a végére kíváncsi, arra kíváncsi, hogy miben tudunk odaszántak lenni, az emberi akaratban, az emberi gondolkodásban, vagy az Isten akarata cselekvésében. Na hát itt jön a gond, amikor az írás tudókra és a farizeusokra rátekintett, kora egyházát nézte az Úr Jézus, mert ők álltak a legközelebb az Isten országához, tanításban, liturgiában. Olyan csodálatos dolog, hogy a sábbátot, a nagy szombatnapot a zsidó nép azért is vette nagyon komolyan, kedves testvérek, mert ez a nap úgymond előíze volt, gyakorló napja volt a mennyei Isten tiszteletnek, és ezt a zsidó családok nagyon komolyan vették, ezért tartották meg. Már pénteken, mikor feljött a hold, akkor beállt a szombatnapja egészen addig, amíg annak a napja rendje a következő új nap fel nem víratt. Az Isten országába készültek, de nem a szívükkel. Csak a formalitásra adtak, csak a látható dolgok voltak fontosak. Ki legyen pipálva, megvolt a szombatnap, a törvény minden előírása megvolt, úgy sütöttük a húst, olyan keserű hüvek voltak, úgy volt elkészítve a kenyér. De hogy milyen szívvel ülték körbe az asztalt, az nem volt fontos, azt nem forszírozták. Megvolt az áldozat bemutatás. Minden zsidó embernek egy évben legalább egyszer fel kellett menni a kultusz centralizálását követően Jeruzsálembe, Ott lehetett csak bemutatni a bűnökért való áldozatokat. Ki mit engedhetett meg a pénztárcájának? Olyan állatot vitt az Úr szent színe elé, tette rá a kezét, hogy átvigye saját és családja bűneit arra az ártatlan jószágra, vagy gerlicére. És hát bizony, itt is minden csak a látszólagos dolgokról szólt. Hogy az egyévesnél ne legyen idősebb az az állat, hogy csontja ne legyen törve, hogy a pap a liturgiát megfelelően véghez vigye. De hogy milyen lélekkel viszik ezt végbe, hogy milyen szívvel mutatják be, hogy az a bűnbánó ember valóban megtörte, megye az Isten házába, ez nem volt fontos. Az írástudók és a farizeusok mindent betartattak, és hogy nagyon büszkék voltak, mindig elmondom, hogy a farizeus szó, a görög farizeiois szó, ez azt jelenti, hogy tiszta. Annak tartották magukat. És valóban így is volt, a külső tisztaságban élen jártak. A csodálatos papír ruhák, amelyek makulátlanok voltak. A papok mielőtt beléptek volna a templom térbe, és hozzáláttak volna a szolgálatokhoz. Kint a nagy fürdő medencébe megtisztálkodtak, és hófehér tiszta, patyolat tiszta ruhákat öltöttek magukra. De hogy milyen lélekkel mentek az Úr elé, ezzel nem törődtek. Erről hallunk már Izsaiás próféta könyvében is, amikor nem akarja Isten észrevenni a bőjtjüket. Azt mondja, hogy nekem az ilyen bőjt nem tetszik, veszekedve bőjtöltök. Nincs békesség a szívetekbe, nincs sóvárgás a lelketekbe Isten iránt. Én nem azt nézem, amit az emberek, ami a szemük előtt van, engem nem tudtok becsapni. Engem az érdekel, hogy a lelketekbe mi van, hogy szívetek szerint mit gondoltok az élő Istenről, hogy lelketek legbensejéből valóban hiszitek-e, hogy létezem, és valóban hiszitek-e, hogy megbocsájthatom a bűneiteket. Azt kell, hogy mondjuk, hogy óriási disszonánciát hallott az Úr Jézus az írástudók és a főpapok ajkából. Hát amikor disszonáns és hamis hangokat hallunk, egy zeneműben felcsendülni, mert lehet, hogy egy olyan kortárs művet hallunk, amelynek éppen ez a lényege, hogy a modern disszonáns világot visszarezegtesse a szívünkig, a fülünkön keresztül. Nem mindenki szereti a kortárs zenét, nem mindenki szereti a disszonanciát, nem mindenki szereti a hamis hangokat, akkor sem, ha nem véletlenül hangzanak el. Hát az Úr Jézus sem szerette, nem állhatta ki, amikor az Isten tiszta igéje mellett megszólal annak a félrevitele, a félremagyarázása, a komolytalanul vétele. Ennek a jele lesz a templom megtisztítása is. Jézus szeretné megtisztítani az övéit, de az a baj az írástudókkal és a farizeusokkal, nem akarnak megtisztulni. A külső pompa, a külső makulátlan tisztaság az, amit Isten elé visznek, és sehogyan sem akarják megérteni és meghallani, hogy Isten a szív belső emberét akarja megtisztítani. Nagy kérdés, kedves testvérek, hogy vajon amikor az Isten népe magát Istenhez tartozónak vallja, vajon ez csak külsőségekben jelenik meg, vagy a lelkünkben is. Olyan dolog ez, mint az életnek bármelyik más területén. Hiába mondom én ki azt, hogy szeretek valakit, amíg az ember szívét az Isten nem lobbantja lángra, amíg az ember nem éli át, mit jelent az, hogy szerelmesnek lenni, nagyon szeretni valakit, hát addig legfeljebb csak elgondoljuk. De milyen nagy dolog az, amikor megéljük. Milyen nagy dolog az, amikor nem csak beszélek a békességről, hanem megérkezik Istentől a békesség. Amikor a szavainknak tartalma lesz, mert megküzdöttünk érte, akkor ér célba igazán az ember élet. Ugyanilyen a hit szavunk is. Hiába mondom én, hogy hiszem, vallom, addig, amíg Isten nem nyitja meg a szívemet, addig, amíg nem tölti be az ő szent lelke jelenlétével, addig csak az eszemmel tudom mondani, mint az írástudók és a farizeusok, hogy én rendes ember vagyok, hogy én egyháztag vagyok, hogy én mindent megadok, de adom-e azt, amit Isten szeretne, a bensőmet, az egész valómat, a mindenemet. Nagyon konok tud lenni az ember, kedves testvérek, és a bűnös ember, a Krisztustól távol élő ember úgy tudja magát leginkább leleplezni, amikor makacsul kitart az elgondolása mellett. Nem mindegy, hogy az ember önmagát hirdeti, vagy Krisztust hirdeti. A farizeusok és az írástudók már ott tartottak, hogy önmagukat hirdették. Önmaguk vallásos eredményeit hirdették. És mindez nagyon szép volt, de volt itt egy óriási nagy probléma, hogy Jézusnak panasza van ellenük. Hát a hasonlat az nagyon helyén való, hogy az Úr Jézus először is azt mondja, hogy olyanok vagytok, mint a meszelt sírok, amelyek kívülről szépnek látszanak, rendezettek, de belül tele vannak halottak csontjaival, mindenféle tisztátalansággal. Hát, kedves testvérek, ha a keresztelő János féle bűnbánati keresztséget magunkra kéne venni, mondjuk az úrasztalánál egy úrvacsorát megelőzőleg, akkor az azt jelenteni, hogy mindnyájunknak fennhangon ki kéne mondani a bűneinket. Látszólag szépen fel lennénk öltözve, rendbetéve, tiszta ruhába, és a lelkünkből, amikor a bűn előárad, hát nem olyanok vagyunk sokszor, mint a sírok, hogy a külső látszik, de ott legbelül, jaj, mennyi fájdalom. Szó szerint mennyi meghalt remény, mennyi elhalt szeretet csíra, mennyi el nem mondott, értelmes és jó dolog, és mennyi halott, mennyi áldozat, akiket a szavainkkal küldtünk reménytelenségbe, bánatba, csüggedésbe, mennyi halott van a lelkünkbe, vagy talán mi magunk is azok vagyunk. Csak nem hallották meg az írástudók és a farizeusok sajnos az ezután következő dolgokat, amiket az Úr Jézus mindenkinek hirdetett, hogy a sírból elő lehet jönni. Ők megsértődtek, fennakadtak a kritikán, azon, hogy az Úr Jézus leleplezte, eltalálta őket, megtalálta a gyenge pontjukat. Ez nagyon rosszul esett nekik, fájt nekik. Pedig tudjuk, hogy az Isten igéje két élő éles kard megsebez, és utána tud gyógyítani. Megsebezte őket az ige, de a gyógyító kezet nem tudták elfogadni. Hát ilyenek vagyunk mi is, ige hallgató emberek. Van, amikor megsebez az Isten igéje. Igen, van, amikor fáj hallgatni, hogy Uram, rólam van szó, most a Te igéd én rólam beszél, és tudom, hogy én hozzám küldted, mert célod van vele. Te vajon a megsebző ige után hívom-e az Isten gyógyító szeretetét, és amikor zörget a lelkem ajtaján, be tudom-e fogadni, vagy az egóm nagyobb, mint a bűnvallásom. Nagyobb-e az én vallásos emberem, mint az értem meghalt és feltámadt Jézus Krisztus. Ezek az emberek nem akarták elveszíteni önmagukat, hogy megnyerjék az életet, a mindent, pedig enélkül senki nem mehet be a mennyek országába. Ezért mondja az Úr Jézus, hogyha valaki ő utána akar menni, akkor tagadja meg magát. Vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövesse őt, mert ha valaki nem tudja elveszíteni önmagát, mert meg akarja tartani, Sajnos rá kell majd, hogy döbbenjen, hogy a halálba az emberi erő elégtelen. Ki tud megtartani, amikor a halál révén megyünk, haldoklóként vagy gyászolóként, amikor a betegségeknek a nehéz útjait járjuk, betegként vagy hozzátartozóként? Kinek elég a kegyelme? Tudták ők ezt valahol, látták, irritálta őket, hogy Jézus hatalommal tanít, hogy neki hatalom adatot és gyógyítani tud. Éppen most, az elmúlt napon volt a lelkész értekezlet a Borsod-Gömöri Egyház megye lelki pásztorai számára, és a Miskolci Egyetemről egy doktor jogász volt az, aki előadást tartott számunkra az Úr Jézus peréről. És elmondta, hogy egy dolgot el kell, hogy mondjon, nagyon bagatell dolog, amiért az Úr Jézus keresztre feszítették, mindnyájan tudjuk, de egy szóba tudja ő is ezt, mint jogi doktor összefoglalni: irigység. Irigység. Nagyobb nálunknál. Többet tud tőlünk. Látványosabb, amit csinál. Felül haladja a mi képességeinket. Ha valóban tiszták lettek volna, ha valóban a szívük az Isten élet volna, ezért hálát kellett volna adniuk, hogy Isten elküldte az ő egyszülött fiát, hogy tanítsa őket, hogyan kell Istenhez menni, hogyan kell hazamenni az Isten országába. Önközpontúak voltak, vallásukba, ritusukba, hitükbe, s ez a nagy veszélye, bárhol a világon, minden keresztény közösségnek, minden vallásos embernek, hogy ne önmagunkat valósítsuk meg a hitünk révén, a vallásunk keretei között. Nagyon fontos, hogy mindig Isten legyen a középpontba, a megváltó, a megszentelő, az erősítő, a hitet ébresztő, az élő Jézus Krisztus. Kedves testvérek, az Úr Jézus tovább folytatja, és ugye elmondja, hogy felékesítitek az egykori prófétáknak a sírjait is, az emlékeiket ápoljátok, de hát Isten hiába küldi hozzátok a prófétákat, mindegyiket sorba kilökitek magatok közül, senki nem jó, mert az Isten országának az igazságát hozza. Nem tudjátok befogadni azt, amit Isten ad nektek, csak ami tetszik. Hát ismerős ez, tudjuk, hogy Pál apostol is fog erről tanítani, hogy lesznek olyanok, akiknek a fülük viszket, és eszerint gyűjtenek majd maguknak tanítókat, olyan típusút, olyan lelki adottságút, amelyik meg akar felelni a hallgatóságnak. S Pál kimondja, Istennek kell inkább engedni, sem mint az embereknek. Miért? Mert egyedül Istennek van hatalma minket megőrizni, s az ő országába bevinni, s a célt nem szabad sohasem elfeledni. Az Úr Jézus éppen ezért szólal meg, Jeruzsálem fölött is: Jeruzsálem, Jeruzsálem, te, aki a prófétákat megölöd, akik hozzád küldettek. Bizony, sokat eltettek láb alól, akik a nép érdekébe vállalták a prófétaságot, hogy az Isten igéjét a nép közé viszik, hogy megmentsék a nép lelkét, de a nép nem fogadta be, nem őket, az élő Isten igéjét. És tudjuk a gonosz szőlő munkásoknak a történetéből is, hogy amikor majd az Úr elküldi utoljára az ő egyszülött fiát, még nagyobb összefogás lesz és még nagyobb gyűlölet, hogy kivessék őt az élet kertjéből az élők közül, hogy övék legyen minden. Nagyon érdekes, hogy nagypénteken nem fejeződik be a történet. A farizeusok és az írástudók fogvicsorgatva mindent véghez fognak vinni. Mennek Pilátushoz, a legkülönfélébb fortélyokat fogják majd bevetni, hamis tanúk, lefizetések, megvesztegetések, mindent elkövetnek, csak hogy Jézus lássák meghalni. De az Isten országát nem lehet megölni. Az Isten igazságát nem lehet eltörölni. Mindig lesznek generációk, nemzedékek és nemzetek, akik majd úgy fognak gondolkodni, hogy az Isten hívőket ki lehet írtani a világból. Nem lehet. Istennek mindig volt és lesz serege. A kérdés csak az, hogy mindvégig ki tudunk-e tartani Jézus Krisztusban és az Isten országa mellett. Ez az, amire az Úr Jézus készítette az övéit. Olyan szép a kép, az a hasonlat, amivel él az Úr Jézus, amint a tyúkanyó össze akarja gyűjteni csibéit a szárnyai alá. Tudjuk, hogy ilyet a tyúk mindig akkor csinál, amikor veszély fenyegeti az övéit. Kiterjeszti a szárnyait, ha közeleg a vihar, vagy ha valami nagyobbtól kell, hogy megvédje az övéit, kiterjeszti a szárnyait, hogy megvédje a kicsinyeit. Isten ezzel az óvó, féltő, mentő szeretettel jött, és nagy ítélet van abban, amikor kimondja az Úr Jézus, ti nem akartátok. Ti nem akartátok. És ez olyan ítélet, amit az Isten ítélő széke előtt mindig fel kell vállalni, nem csak az írástudóknak és a farizeusoknak, hanem nekünk is. Amikor Isten kérlel bennünket valamire, de mi nem akartuk. Vajon mi lesz ebből? Csak a bűnbánó szív, csak az Istenhez oda menekülő lélek az, amely felmentést kap az ítéletből. Amikor az Úr Jézushoz oda mennek a tanítványok, s a templomból kijöve, szeretnék az Úr Jézusnak gyermeki örömmel megmutatni a templom többi részét is, hiszen hát a tanítványok itt nőttek fel, megjegyzem, Jézussal együtt, tehát a nagy ünnepeken ott voltak a jeruzsálemi templomba, de valami büszkeség töltött el az ő szívüket is, hogy az ő látásuk szerint is megmutassák Jézusnak a templomot, talán azt, hogy ők a családjukkal melyik részébe voltak ennek a csodálatos templomnak. Hát mi is úgy mutatjuk meg a templomot, ha vendéget hozunk, hol szoktunk ülni. Hogy milyen csodálatos dolgok mennek végbe a gyülekezetünk Isten tiszteletén. Hol vannak a gyermekek, hol van a kórus. Egyáltalán öröm a szívnek, mikor valaki a templomát megmutathatja valakinek. És a tanítványokra is zúdul egy kis kritika, ebben a nagy ítéletmondások közepette az Úr Jézus ajkáról, akkor azt mondja, hogy nem értitek, itt kőkövön nem fog maradni, hát ti is csak a látszólagos dolgokkal törődtök. És megértjük, amikor majd Pál mondja, hogy avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a Szentlélek Istennek temploma. Nem a magatokéi vagytok, hanem Jézus véren váltott meg titeket. Vajon ezzel a testtel mi hogyan bánunk? Mert lesznek majd idők, és hát mindig történelmi korszakról korszakra mindig felmerül az a kérdés, hogy mikor jön majd el a vég, mikor jön majd el a világ vége. Hát nagyon sok talány van, de egyet mondhatunk, soha nem akkor fog eljönni, mikor azt emberek kiszámítják. Ez az Isten titka. Mikor az Úr Jézust faggatják, ő is azt mondja, hogy ez az Atya hatásköre. Ő tudja, hogy mikor jön el az az óra és az a nap. Nekünk nem azzal az idővel kell törődnünk, hogy mikor jön el, hanem azzal, hogy kivel fog eljönni a számunkra. Hogy Krisztusban leszünk-e, hogy ki tudunk-e tartani benne mindvégig, fájdalmak és próbák között is, mert jönnek majd hitetők, és el akarják majd hitetni velünk azt, hogy náluk van az igazi Krisztus, ők hirdetik az igazit. Azt mondja az Úr Jézus, hogy soha ne higgyetek nekik, magyarul ne dőljetek be, bármit mondjanak. Milyen az ember? Hétköznapi példa, jönnek szépen, nem akármilyen ruhába felöltözve, kezükbe az Isten szent igéje, és olyan szépen tudnak beszélni, és olyan szépen tudják hirdetni az igét, és olyan szépen tudják mondani, hogy nálunk van egyedül az örök élet. Hát ez már gyanús. És milyen az ember, ha valaki gazdagságot sejtett az ige mögött, szép ruhát, kiegyensúlyozottságot, szimpatikus, mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, ennyire gyengék vagyunk, ennyire. Nekünk a szívükbe kell látni, és nekünk az igére kell rákérdezni, kinek tartott-e az Úr Jézus Krisztust, az élő Isten fiának? S hangzik majd, hogy nem, ő csak egy ember. És amikor feltesszük a kérdést, hogy hiszed-e a Szentlélek Úristent, akkor is van, amikor elhangzik, hogy nem, az csak egy erő. Hát kedves testvérek, nagyon mély dolgok ezek, amelyekre az Isten igéje akar bennünket rávezetni. Megsebez, sebez, de az életre akar sebezni, hogy átgondoljuk, hogy még időbe befogadjuk azt az Úr Jézus Krisztust, aki ma is ígéri nekünk, légy hű, mint halálig, s neked adom az élet koronáját. Az Úr nem valami ócska címert vagy kitüntetést, vagy vitrínbe való ajándéktárgyat akar nekünk adni. Tudja jól, mennyire nehéz nekünk benne megmaradni, vele megharcolni életünk minden küzdelmét. Legyen az családi, legyen az munkahelyi, legyen az lelki, életvezetési harc és próbatétel, vagy az anyagi világnak a nagy kihívása, harca. Szóval Jézus tudja, hogy mennyire nem könnyű ezekben a harcokba helytállni, és mégiscsak annyit mond, hogy te légy hű. És a hű a görög nyelve azt jelenti, hogy megbízható, hűséges, terhelhető. Te ne olyan légy, mint a többi, hogy egyből elmegy, amikor terhet kell hordani. Te légy terhelhető, te légy megbízható. Püspök úr mondta annak idején egy nagy bölcsességet, hogy váljék láthatóvá, hogy ki kicsoda. Mind a mai napig nem felejtettem el, az élet minden területén tanít ez a rövid mondat. Váljék láthatóvá, hogy ki kicsoda, hogy ki mit hordoz, hogy kinek mi van a szívében. És kedves testvérek, láthatóvá válik, ha akarjuk, ha nem. De az Úr nem mindegy, hogy mit lát. Nagyon sokszor, amikor nem a világ végéről van szó, csak egy emberi életnek a végéről, az is nagyon fontos, hogy az a vég hogyan jön el az életünkbe. Én mindig azt mondom, hogy a születés és a halál között nem nagy különbséget látok. Az érkezésnél is vannak segítők, egy nagy tusa van, a vajúdás maga, és az elmenetelnél is. Attól függ, kit milyen körülmények között él elmenetelének az ideje, állapota. De ott is megvan a vajúdás, ott is megvan a küzdelem, ott is kellenek segítők mind a két oldalról. És nagy kegyelem, hogyha Istenben tudunk belegyökerezni, megmaradni, mert ő tenyerén hordoz bennünket. Nem csak kívülről kell Krisztusinak látszani, hanem leginkább a lelkünk mélyén kell Krisztust hordozni. Nagy hét előtt, virágvasárnap felé, zengje be a szívünket az Isten országának tiszta hangja, én egybe akartalak titeket gyűjteni. Mi tudjunk erre igent mondani, igen, Uram, mi várjuk, hogy egybe gyűjts minket. Amen. Drága mennyei édesatyánk, oly jó nekünk leborulni te előtted, és oda bízni magunkat testestől, lelkestől, mindenestől, mert, Urunk, te tudod, hogy mi van a szívünkbe. Bárki bármit is mondjon, vádolhatnak bennünket, elítélhetnek bennünket, hogy az igében írja, ország ország ellen is, nép nép ellen fog támadni, és a Krisztusban hívőket ítélő székek elé fogják vinni, és kárhoztatni fogják őket és vádolni. Ó, Urunk, a fontos mégis az, hogy Te mit találsz a szívünkbe, az élő Krisztust-e, mert csak így érdemes szenvedni, ha szenvedni kell. S ez az emberi élet, Urunk, sokszor tele van harccal, küzdelemmel, hogy az igébe is tanít bennünket a Szentlélek, Úristen, hogy sok harcon és küzdelmen keresztül kell bemenni az Isten országába. Úrunk, amikor mi sokszor ezektől a harcoktól szeretnénk megszabadulni, szeretnénk ezeket kikerülni, kérünk, Urunk, hogy szent lelked ereje által buzdíts és bátoríts minnyájunkat, hogy ne levetni akarjuk a terheket, hanem Krisztussal hordozni. Ó, Urunk, bocsásd meg a mi gyarló emberi természetünket, amikor sokszor csak úgy nagy vonalakba akarunk megfelelni az előírásoknak, a társadalmi normáknak, a vallási mértékeknek, és közben, Urunk, megfeledkezünk arról, hogy Te a szívek és vesék vizsgálója vagy, hogy Te jól tudod, hogyan böjtölünk, jól tudod, hogyan készülünk a nagy hétre és a húsvétra. Légy irgalmas hozzánk, Urunk, és kérünk, hogy tiszta szívet teremts bennünk, és az erős lelket újítsd meg mi bennünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te minden időbe adtad a Te jelenlétedet, és most is ezért a megelevenítő, kegyelmes jelenlétedért könyörgünk. Kérünk, hogy védj körül bennünket személyes egyéni életünkben is. Kérünk, hogy tanácsolj bennünket igéddel, lelkeddel, hogy benne tudjunk megmaradni. Könyörgünk mennyei édesatyánk, szeretteinkért, családjainkért is, s tágabb családunkért, a gyülekezetünkért is. Kérünk, Urunk, hogy Te élezgesd minden egyes egyháztagunkat, hogy vágyakozzunk templomba jönni, vágyakozzunk nagy héten is, estéről estére, az Úr Jézushoz jönni, a szenvedőhöz, az értünk haldoklóhoz, s a minnyájunkért feltámadotthoz. Könyörgünk, Urunk, hogy Te áld meg az ünnepnek alkalmait, Te áld meg az ünnepi igehirdetéseket. Urunk, hogy szent lelked ereje által szólhassanak az ünnepi igehallgató gyülekezethez. De könyörgünk, Urunk, minden egyes gyülekezetért, amely Krisztus által van a szent lélekkel egybegyűjtve, kérünk, Urunk, hogy Te tápláld az ige hirdetőket igéddel, és Te erősítsd meg az ige hallgatókat, hogy ne csak a fülünkig, hanem a szívünkig juthasson el az Isten országának minden igéje. Szeretnénk eléd hozni, Úr Jézus, a betegeket. Könyörülj meg rajtuk, gyógyító kezedet helyezd, Urunk, beteg pontjaikra, gyengeségeikre, hogy felépülhessenek. Ugyanígy könyörgünk a gyászolókért. Kérünk, Urunk, hogy életük nagy hiány állapotába, Te töltsd be vigasztaló szent lelkeddel a nagy űrt, ami a szívükbe tátong. Könyörgünk a haldoklókért. Ó, Urunk, Te légy mellettük, hogy ne egyedül kelljen megvívniuk nagy tusájukat. De, Urunk, Te könyörülj meg azokon is, akik most születnek. Fogd a kezüket, és vezesd őket végig ezen a földi világon, hogy felismerjék, hogy mindenek előtt az Isten országát keressék majd, s annak igazságát, s akkor Te minden más egyebet hitáltal, szeretetből, kegyelmedért megadsz nekik. Úrunk, köszönjük, hogy ezen az estén is velünk vagy, közöttünk vagy, meghallgatod imáinkat, amikor eléd hozzuk, Urunk, az országokat, a népeket, eléd hozzuk, Urunk, a lázongó szíveket. Könyörülj meg, Urunk, az emberi szíveken, életeken, azon a nagy sokadalmon, Urunk, amely a jó lét, az étel és a munka reményébe igyekeznek Európa felé, könyörülj meg, Urunk, rajtuk, a sok ártatlan gyermeken, asszonyon, idős embereken, s a fiatal terheken is, Urunk, te légy velük, hogy ne legyen hiába való az ő áldozathozataluk, te adj nekik bölcsességet, Urunk, és te vezéreld a politikusoknak a gondolatait, te légy, Urunk, mindnyájunknak a szívével, hogy jó lelkiismerettel tudjunk döntéseket hozni, nagy dolgokban épp úgy, mint a legkisebbekben. Könyörgünk, mennyei édesatyánk, maradj velünk a te hűséges szereteteddel, amely mindig hű és soha nem változik. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Ámen.